Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. 6 új taggal bővül a feltörekvő gazdaságokat tömörítő BRICS csoport. Brazíliához, Oroszországhoz, Indiához, Kínához és Dél-Afrikához. A tervek szerint 2024. január 1-től Argentína, Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozik. De további 40 ország jelezte érdeklődését a belépéssel kapcsolatban. Miért ilyen népszerű a csoport, és sikerülhet-e a tagok terve, meg tudják-e törni a dollár dominanciáját a nemzetközi kereskedelemben? Vendégem Pásztor Szabolcs, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány vezetőkutatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást.
Miért lett hirtelen ilyen népszerű a BRICS? Hát kis túlzással a félvilág be akar lépni.
Nyugodtan mondhatjuk így valóban, hogy a félvilág, hiszen ha megvalósulnak a tervek 2024 január 1-től, akkor hát tulajdonképpen a világ GDP-jének mondjuk úgy, hogy 36% a tetemes része ehhez a formációhoz tartozik majd, és népesség kapcsán is azért egész komoly súlya lesz ennek a formációnak. Hát a népszerűséget most egyértelműen az orosz-ukrán háború hozta el a BRICS formációnak, ugyanis a következőt kell tudni. 2001-ben jelent meg először ez a betűszó, Jim O'Neill alkotta meg. Ekkor még ennek a formációnak nem volt része a Dél-Afrikai Köztársaság. 2010-ben csatlakozott a Dél-Afrikai Köztársaság. Teltek múltak az évek, és hát jöttek leginkább azok a nyugati hangok, hogy hát mi ez a heterogén társaság? Hát tulajdonképpen egymással nem is határos, nem is jóban lévő országokról van itt szó, annyira elütnek ezek egymástól, és már ezek betöltötték a történelmi küldetésüket. Mármint ez a formáció. És utána a háborús szankciók kapcsán jött az a felismerés, hogy a nyugati világ pénzügyi rendszere nagyon könnyen meg tud egyébként bénítani bármilyen országot pénzügyi szempontból. Egészen pontosan az történt, hogy Oroszország kapcsán a pénzügyi szankciók, bárki bármit mondjon, tökéletesen is nagyon jól működnek. A SWIFT-ről való leválasztás, bankok kirekesztése, átutalások megnehezítése és a bankszektorban hozott intézkedések, azok érdemi hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra. És ekkor jött az a felismerés, hogy hát jó lenne egy elősebb formációt létrehozni, függetlenedni a nyugati világ pénzügyi rendszerétől, esetleg a dollárt is leváltani, a dollárnak egy kihívót állítani, és újra népszerűvé vált ez a kezdeményezés, ahogyan itt a felvezetőben is elhangzott, nem kevesebb, mint 40 ország kopogtat, vagy kopogtatott a BRICS országcsoportnak az ajtaján. Most ugye néhány új tag bebocsájtást is nyer, néhány hónapon belül. Lesznek még egyébként érdeklődők, és biztos, hogy lesz majd egyébként talán bővítési kör is. És most ambiciózus tervek vannak arra vonatkozóan, hogy hát valóban a G7-es országcsoportot, ugye ez a nyugati világ szűkre szabott, vagy szűkeben szabott.
Az iparilag legfejlettebb igen, demokratikus országok csoportja.
Pontosan így van, ez iparilag fejlett országok csoportját, nem azt mondom, hogy le kell váltani, hanem ennek a csoportnak az ellenében kell egy ellensúlyt képezni, és meg kell mutatni úgymond a nagy világnak, hogy van egy jól szervezett, jól látható és azonosítható ellensúly, úgyhogy most az utóbbi hetekben, hónapokban ez történik, vagy ez történt, és lesz ennek a sztorinak folytatása is.
Hát akkor ez egy ellen G7, vagy anti G7, már nem feltétlenül csak egy gazdasági, hanem egy geopolitikai, egy értékalapú közösség?
Egyre inkább azzá kíván szerveződni, tehát azt lehet mondani, ez nem egy regionális kereskedelmi integráció, hanem egyfajta ellenpont, ellensúly kíván lenni. Na most én bevallom őszintén, hogy nagyjából 20-25 éve követem a világgazdaság rezdüléseit, és látható az, most már így 2023-ból, hogy a 2008 egy ilyen fordulópont volt abból a szempontból, hogy a fejlődő és feltörekvő országok világ GDP belüli súlya az nagyobb lett, mint a már fejlett országok világ GDP belüli súlya. És ahogy telt múlt az idő 2008 után, a feltörekvő és a fejlődő országok részaránya az egyre nagyobb és nagyobb lett, a mondjuk G7-es és már fejlett országok súlya pedig kisebb. Ez nem azt jelenti, hogy most már gazdagabbak olyan országok, mint India vagy Kína, például egyfőre jutó GDP tekintetében, hanem ez azt jelenti, hogy a fejlődő, feltörekvő világ kvázi, például egy statisztikai mutató kapcsán biztosan joggal kíván szerveződni, és láthatóbbá válni, meghatározóbbá válni, és pont így egyébként friss statisztikai adatok szerint az ipari termelésben a BRICS országok súlya az nagyjából ilyen 38%-os, míg a G7-es országok súlya körülbelül 30%-os. Mm-hmm. Tehát ilyen és ehhez hasonló statisztikai adatok tükrében annyira nem lepődhetünk meg, hogy úgymond szervezkedés van, igyekeznek a láthatóságot javítani, ellensúlyként megjelenni. Én tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy vártam egyfajta ilyen kezdeményezést már egészen régóta. Számítottam arra, hogy valamilyen szempontból megpróbálnak összefogni ezek az országok és egységesen fellépni.
Említi, hogy az orosz-ukrán háború tette igazán népszerűvé ezt a kezdeményezést. Mondhatjuk azt, hogy a BRICS országok, mindazok az országok, akik Oroszországgal, ha nem is kimondva szövetségesek, de nem feltétlenül vannak mondjuk Amerika és Európa álláspontján Oroszország kapcsán?
Igen, tehát olyan megjegyzést mindenféleképpen tehetünk, és hogyha még itt figyelembe vesszük a hat új belépőt, hogy vannak olyan országok, amelyek nem feltétlenül szimpatizálnak az Amerika Egyesült Államokkal. Ennek a beszélgetésnek nem témája a szubszaharai térség, de például ott is azonosíthatók olyan országok, amelyek úgymond Oroszország pártiak, nem azért, ami ott a háború sűrűjében történik, hanem azért, mert nem szimpatizálnak az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát így nyugodtan ezt lehet mondani. Szóval igen, ebben a formációban benne van Oroszország, és a bővülés az nem azt jelenti, hogy most többen és többen Oroszország pártjára állnak, hanem az Amerikai Egyesült Államok ellenében próbálják magukat pozícionálni.
De alapvetően azért ez egy gazdasági társulásnak, valamiféle szövetségnek indult. Egymással kereskednek ezek az országok, vagy segítik egymás országaiban a beruházásaikat? Tehát mi ez alapvetően?
Azt lehet mondani, hogy igen, van intenzív kereskedelem, ezt még intenzívebbé kívánják tenni, például beruházás ösztönzésekkel, illetve olyan kezdeményezésekkel, amelyek például egyértelműen a dollár ellenébe szólnak. Például sokat lehet olvasni arról, hogy India, illetve az Egyesült Arab Emírségek között bevezettek egy ilyen rúpia alapú elszámolást, kőolajszállítás tekintetében. És egyre inkább jelennek meg azok a kísérletek, hogy az egymás közötti kereskedelemben ne az amerikai dollár legyen az elszámoló eszköz. Például a új brazil elnök vetette azt fel, hogy miért kell nekünk amerikai dollárban kereskednünk. Tehát, hogy ne az amerikai dollár legyen az elszámoló eszköz, hanem ezek az országok állapodjanak meg egymással abban, hogy milyen elszámolási eszközt használnak.
De miért ilyen fontos ez? A dollár használata az számukra nem előnyös, vagy ez is Amerika dominanciáját erősíti?
Egyébként igen, tehát ez az utóbbi, tehát hogy Amerika dominanciáját erősíti, illetve hát sérülékenyek így ezek az országok, abból a szempontból, hogyha mondjuk árfolyamváltozás van, hogyha esetleg kvázi leszeretnék őket választani erről az elszámolási rendszerről, vagy például a SWIFT rendszerről.
Tehát, hogyha mondjuk jön egy szankciós csomag.
Bármilyen, igen, pontosan. Tehát, hogy ez ezért lényeges és ezért fontos, de az az igazság, hogy sokat hallunk erről a dollárról való leválásról, de rövid távon ennek realitása nem nagyon van. Méghozzá pontosan amiatt, mert az amerikai dollár a nemzetközi fizetési forgalomban elképesztően komoly szerepet tölt be, méghozzá ezt a Nemzetközi Fizetések Bankja állítja statisztikájában 200%-ból, azért 200, mert általában, hogyha egy fizetőeszközt eladnak, akkor azt meg is veszi valaki, és ugye egy fizetőeszköz van az egyik oldalon, és van egy másik a másik oldalon, de ez lehet, hogy éppen ugyanaz, de az az igazság, hogy összességében 200 jön ki. Tehát ebből a 200%-ból a dollár körülbelül 90%-ot képvisel, a második szereplő az pedig az euró, nagyjából 30%-kal, és az összes többi az tulajdonképpen marginális szerepet tölt be, és igazából, tehát hogy nincs meg egyenlőre a feltétele annak, hogy ezek az országok például állandó jelleggel, nagy volumenben valamilyen másik fizetőeszközre álljanak át. Kínát emlegették, illetve a kínai yuant, amely kihívást jelenthet a dollár számára. Ott viszont a alapvető és fundamentális probléma a következő. Kínában a tőkemozgásokat korlátozzák, és nem lehet kötöttségek nélkül kínai pénzügyi eszközöket vásárolni, eladni, hiszen ezt a központi vezetés szabályozza, korlátozza. És akkor tud átállni egy másik fizetőeszközre egy ország, hogyha nincsenek ilyen tőkekorlátozásbeli akadályok.
Tehát a yuannal sem tudják helyettesíteni a dollárt, nem, azt mondja.
Nem, tehát rövid távon legkevésbé sem. A tőkekorlátozások minimum feloldására lenne szükség, illetve ilyen nagyon profán módon azt szokták emlegetni, hogy hát nyilván az kellene még, hogy nagyon sokan a világgazdaságban például yuanban fektessenek be, vagy takarítsanak meg, és viccesen azt szokták mondani, hogy hát akkor lesz majd valóságos alternatívája a dollárnak a yuan, hogyha valaki például yuan bankjegyeket tesz a szekrényébe, vagy egyébként a párnája alá, és abban próbál tényleg takarékoskodni, vagy megtakarítani.
Korábban megjelent, hogy új közös valutát fejleszt ki a BRICS. Akkor ez is elképzelhetetlen, hogy ez mondjuk alternatívája lehet a dollárnak?
Ez egy jó elképzelés, azt tudjuk mondani, hogy kvázi ez egy ilyen jövőbe mutató lehetőség, de egyenlőre nem megvalósítható, nem praktikus, úgyhogy rövid távon biztos, hogy marad az amerikai dollárban való kereskedelem, illetve a nyugati pénzügyi rendszerhez való alkalmazkodás, és én azt gondolom, hogy egy ilyen 10-15 éves időtávon sem megvalósítható elképzelés az, hogy ezek az országok lecseréljék az amerikai dollárt.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány vezetőkutatója, akivel a BRICS bővüléséről és törekvéseiről beszélgetünk. Miért ilyen egyeduralkodó a nemzetközi kereskedelemben a dollár? Tehát miért a dollár az etalon?
Hát tulajdonképpen ez a struktúra a második világháború után valósult meg, a Bretton Woods-i rendszer létrejöttével, kiépülésével, annak az intézményi hálónak a megjelenésével, amelyben a Világbank, az IMF szerepel, akkor létrejött egy nemzetközi pénzügyi rendszer, amelynek kulcsvalutájává az amerikai dollár vált, akkor a Bretton Woods-i rendszerben, illetve a módosításokkal is az arany árát a dollárhoz kötötték, később nagyon sok fizetőeszköznek az értékét az amerikai dollárhoz kötötték, és hát az amerikai dollár mögött egy nagy gazdaság állt, a világ legnagyobb gazdasága, kialakult egy erős mentális asszociáció, hogy igen akkor, hogyha nemzetközi pénzügyi rendszer, akkor amerikai dollár, tehát hogy van egy jól kiépült struktúra, van egy jól azonosítható gazdaságtörténeti múlt, van egy nagy világgazdasági szereplő mögötte, és az Amerikai Egyesült Államok egyébként képes a világ minden országából befektetéseket vonzani. Egyébként nagyon-nagyon kevés olyan állampolgárt lehetne találni, aki például azt mondaná, hogy hát ő nem kíván, teszem azt, az Amerikai Egyesült Államokban bankszámlát nyitni, vagy ingatlant vásárolni. Mindenki számára nyitva áll befektetési szempontból az amerikai gazdaság, és sőt, hát kvázi azért egy közösségen belül is megfelelően tudja magát pozícionálni az, aki például amerikai értékpapírokról beszél a portfóliójában, ingatlan állományról, bankszámláról, stb. Stb.
Tehát ez egyfajta komolyság, ez egyfajta szint.
Igen, ugye? Így van, pontosan.
De miért ne tehetné meg azt a BRICS, hogy azt mondja, hogy én innentől csak yuanban fogadom el az én export cikkeimnek az árát. Tehát ezt könnyedén mondhatná a BRICS. Ezt miért nem lehet megvalósítani?
Igen, ilyen adminisztratív intézkedésekkel lehet természetesen próbálkozni. Most itt is egyébként lenne például egy hirtelen dollárra való átváltás, hiszen a már rendelkezés álló dollár állományt, ugye akkor át kellene váltani például yuanra, ez ugye megint még egy ideig megtartaná például a dollár relevanciáját ebben a rendszerben. Hát egyébként meg a fundamentális probléma az, hogy az amerikai dollárhoz képest, tehát egyrészt kevésbé konvertibilis a yuan, illetve még egyszer hangsúlyozhatjuk azt, amire már kitértünk, hogy a Kínában nagyon komoly tőkekorlátozások vannak. Tehát ez praktikus nyelvezetre lefordítva azt jelenti, hogy nem úgy működik ám például, hogy Magyarországon egy befektető nagy volumenben yuant vásárol, és például abból ingatlant szerez meg, vagy vásárol Kínában. Vagy nem úgy működik ám egyszerűen, hogy valaki egy gyárat vásárol meg Kínában, és az ehhez szükséges összeget úgymond, tehát egyik napra a másik napra beszerzi.
Tehát itt rendszerváltás kellene ahhoz, hogy változás lehessen etéren is?
Igen, arról van egyébként szó, hogy a nemzetközi pénzügyekben beszélünk egy ilyen lehetetlenségi paradoxonról, egy trilemmáról egészen pontosan. Van egy szép háromszög, ennek a háromszögnek van három oldala, és egyszerre mind a három oldalt megvalósítani nem lehet. A három oldal a következő, szabad tőkáramlás, rögzített árfolyam, a harmadik pedig a monetáris politika autonómiája. Minden ország választ, kettőt ebből a háromból, a harmadikat viszont el kell felejtenie. Kínában egy olyan megoldás született, ami egyértelműen a tőke korlátozásra mond igent, tehát, hogy ezt feltétlenül szeretné, ezt feltétlenül akarja, és ilyen szempontból, tehát, hogy valóban egy ilyen rendszerváltozásra lenne szükség, hiszen akkor a gazdaságpolitikának azt kellene mondania, hogy kvázi ne legyen korlátozott a tőke áramlás, és ehelyett egy kvázi másik tényezőt, egy másik oldalt kellene választania.
Tehát akkor nem lesz a dollár dominanciája megtörve a BRICS által, de akkor mi lesz a jövője ennek a csoportnak? Az, hogy a G7 alternatívája vagy ellenpontja legyen, az sikerül, vagy már sikerült?
Igen, egyébként mégsem hanvába halt ez a kezdeményezés, és tehát kell erről a formációról beszélni a továbbiakban is, de egyébként ezt úgy mondhatjuk, hogy továbbra is lesznek olyan nyugati hangok, amelyek azt mondják, hogy jaj, hát ennek nincs semmi értelme, egymást mondjuk nem feltétlenül szívlelő országokról van itt szó.
India és Kína mondjuk.
Kína, így van pontosan, vagy például Szaúd-Arábia, Irán, stb.
Igen, azért ilyen tekintetben érdekes ez a csoport.
Igen, abszolút, tehát könnyen azonosíthatók ilyen hangok, de ennek ellenére is, tehát hogy a következőről van szó, hogy népesedésben, illetve a világ GDP-jében, vagy például a kőolajpiaci aktivitásban január 1-től jóval nagyobb szerepet tölt be ez a csoportosulás. És egyébként az ő érvelésük az, hogy bizonyos tekintetben közös nevezőket kell találni, közösen kell fellépni, hangot kell adni meghatározó kérdések tekintetében. Tehát ők, én azt gondolom, hogy túl szeretnék, vagy meg szeretnék haladni a kakofóniát, tehát, hogy különböző hangon szólnak például hozzá világgazdasági kérdésekhez, és végre valahára egységesen igyekeznek fellépni, mondjuk, és érdemi ellensúlyt szeretnének képezni a G7 kezdeményezés kapcsán. És még egy apró dolog, hogy hát az utóbbi évtizedekben azt láthattuk, hogy az ipari termelés azért elég jelentős mértékben áttelepült mondjuk Dél-Kelet-Ázsiába, vagy én azt mondom, hogy ezekbe az országokba, és valóban például ennek kapcsán van súlya a formációnak, hiszen ipari termékek kapcsán, vagy nem is tudom, műanyagipari termékek kapcsán, hogyha valaki a nyugati világban belép egy boltba, akkor azt azonosíthatja, hogy ott minden Kínában készült, vagy minden Ázsiában készült, és ilyen szempontból tényleg, tehát hogy jelentkezik egyfajta kiszolgáltatottsága a G7-es országok esetében. Gyártásban, termelésben mindenféleképpen ez azonosítható.
Az új belépőknek miért érdemes csatlakozni? Ez egyfajta védelem, hogy mondjuk kiállnak értük?
Igen, tehát hogy azt láthatjuk, hogy ugye most hatan csatlakoztak, még rajtuk kívül néhány tucatnyian játszanak a belépés gondolatával, vagy talán rövid távon be is kívánnak lépni. Azt ítélik meg ezek az országok a döntés során, hogy ők mit kaphatnak egy ilyen rendszerhez való csatlakozással. Nagyobb láthatóságot mindenféleképpen, az elkötelezettségüket mutathatják feltétlenül, és igyekeznek tényleg egy olyan rendszernek a részeseivé válni, amely hát nem rivalizálni kíván egyenlőre a G7-es országcsoporttal, hanem megmutatni magát, egységesen megmutatni magát egy rendszerben, és arra törekszik, hogy egységesen lépjen fel bizonyos kérdésekben.
Lehet ez az előfutára, vagy akár már a meg is valósulása egy kétosztatú világnak a gazdaság terén, és tehát, hogy lesz majd a G7, vagy lesz majd a Nyugat, meg lesz majd a BRICS, és a tagok csak egymás között kereskednek, egymással kommunikálnak. Ez lenne ennek az első lépése?
Igen, én azt gondolom, hogy valami ilyesmi körvonalazódik, vagy benne van a levegőben. Azt gondolom, hogy ez az országcsoport biztosan bővülni fog majd az elkövetkező időszakban, és az, hogy például most január 1-ével egy ilyen bővülés történt, azért arra is sarkalja a BRICS formációt, egyébként ezt BRICS plusznak fogják hívni, hogy azért tényleg történjenek komoly előrelépések az együttműködés tekintetében, tehát hogy ne csak egy ilyen konferencia sorozatról legyen szó, amikor meghatározott időközönként összejönnek az államfők és a legfontosabb döntéshozók. Tehát, hogy most elindult egyfajta lendület, és akkor lesz ez érdemi ellensúly a G7-es országcsoportnak, hogyha ez a lendület egyébként megmarad.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Varga Mónika.